Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az idei esztendő anyagaiból, interjúiból válogatunk. Így többek között szó lesz arról, hogy milyen szerepe van jelenleg a digitális oktatásnak a köznevelésben, illetve hallhatnak arról, hogy része lehet-e a tananyagnak a mesterséges intelligencia, illetve a mesterséges intelligenciával való ismerkedés. Tartsanak velünk!
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A pandémia idején sok helyütt kétségkívül kényszer szülte megoldásként jött a digitális oktatás és a digitális tantárgyak, digitális tartalmak a tantermen kívüli oktatás során. Hogy mi maradt mindebből 3 évvel a járványhelyzet után, és egyáltalán mennyire van jelenleg létjogosultsága helye a digitális oktatásnak, a digitális tartalmaknak az iskolai hétköznapokban, erről beszélgettem Korem Balázs matematika tanárral, a Prosuli program szakmai vezetőjével.
Ez a kényszer szülte digitális oktatás, tehát azért ezt tegyük hozzá, tehát az a karantén oktatás, ami ott volt, ez nem egy tudatos digitális oktatás volt. Mindenki kereste azt a megoldást, amivel és ahogyan túl tudott élni ebben az aktuális helyzetben. Ha nézzük az időrendbe, tehát amikor ugye visszatértünk a tanterembe a COVID időszakból, akkor mindenkiben volt egy ilyen végre, akkor el lehet engedni ezt a felesleges digitális mindenféle izébizét. De nagyon sok olyan dolog azért hál' Istennek megmaradt. Tehát adott továbbra is ugye a Krétában, mint digitális naplóban, digitális ellenőrzőben. A mai napig azért ez most már így folytatódik minden iskolába. A szülők tudják követni, mi történik. A hiányzók látják, hogy mi történik. Sok iskola megtartotta a különböző digitális osztályterem megoldásait, legyen ez a Teams, vagy a Google Classroom, vagy bármi egyéb alternatív megoldás, amiben a tanárok vezetik és felteszik azt, ami történik az iskolában. Ezek azért nagyon jók, mert hogy megint csak visszatérve és összehasonlítva, és ezért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor én általános iskolába jártam, akkor tényleg az volt, hogy ott a lakótelepen, hogyha valaki beteg volt, akkor vittük a leckét. Tehát azt gondolom, hogy a 30 plusz vagy e fölötti generáció nagyon jól ismeri ezt a dolgot, hogy viszem a leckét valakinek. Ma már ez nem működik, hogy viszem a leckét. Mi történik? Viberen átlövöm neki. És ugye mindig, ami történik, és mindig, ami probléma volt ezzel a viszem a leckét, meg a Viberen átküldött leckékkel kapcsolatban, hogy ott elmaradhattak dolgok, és én lehetett hivatkozni, de Kati nem adta meg nekem ezt a feladatot, erről nem tudtam. Ha ugyanezek a feladatok viszont bent vannak a classroomba, és a tanár tette föl, akkor ez a hivatkozási alap, ez ugye megszűnik. Szintén azt gondolom, hogy nagyon sokan, sok helyen, főleg még a pandémia időszak után, amikor ugye ez a kicsit hibrid tanítási időszak volt, sok helyen megmaradt ez, hogy be lehetett online is kapcsolódni az órába. Ugye azok a diákok, akik köhintettek kettőt, és emiatt nem mehettek iskolába, de tulajdonképpen nem voltak igazán betegek, de még tartottunk tőle, hogy hát a COVID és elfertőzi a többieket. Ők így ilyen formában be tudtak kapcsolódni online az órába. Ez egy kicsit kezd egyre inkább háttérbe szorulni. De azt látom, hogy az ETEK koalíció ugye egy olyan koalíció, ami arra jött létre, hogy a Magyarországon az oktatás technológia ETEK területeket összefogja, és van szerencsém itt is szakmai vezetőként dolgozni, és nagyon jó látni azt, hogy a pandémia óta rengeteg olyan digitális újítás és olyan megoldás születik és fejlődik, amik egyébként nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Tehát azért az látszik, hogy ez a terület egyre inkább fejlődik. És ezek a megoldások, ezek a digitális megoldások, ezek egyre több iskolába bekerülnek és részévé válnak, és nagyon sokat segít az, hogy vannak olyan magyar megoldások, magyar fejlesztőkkel, amik közvetlen köldökzsinórral rendelkeznek a magyar iskolákba, így ezáltal nincs az a probléma, ami ugye nagyon sokszor szokott volt lenni, hogy oké, nem működik valami, akkor fel tudom hívni az indiai ügyfélszolgálatot, ahol valaki mond valamit, ő nem érti az én angolomat, én az övét, és innentől ezen nem történik semmi, hanem közvetlenül tudok egy olyan magyar fejlesztővel, egy olyan csapattal beszélni, akik itt helyben tudnak segíteni. A digitális megoldások ma már a magyar igényekre vannak szabva. Ez megint csak azt gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépés ahhoz képest, amikor a pandémia idején mindenki próbált mindent is azonnal használni, de nem volt igazán olyan eszköz, olyan megoldás, ami konkrétan tényleg a magyar diákokat, a magyar tanárokat tudta volna segíteni a magyar oktatási rendszerben. Tehát ezek az azóta történt fejlesztések, amik azt gondolom, hogy kilőttek, és tényleg, tényleg óriási lendületet vettek, ezek nagyon sokat tesznek hozzá.
És ott is vannak ezek a digitális tartalmak, ez a digitális eszköz használat azért ott van a jelenléti oktatásban is, és ez a tantermen belüli oktatásban
is. Tantermen belüli oktatásban is nagyon sok helyen ott van. Itt ugye
megint mi lehet a funkciója egyébként? Te mikor érdemes használni például egy matematika órán ezeket?
Hát én azt gondolom, hogy bármikor. Nagyon fontos az, hogy digitális eszközöket, online megoldásokat akkor használjunk, és mindig ez a fontos, ezt a kérdést teszem fel az egyetemi hallgatóknak, ha tanárképzést tartok akkor is, hogy hogyan tud a digitális eszköz hozzájárulni az, hogy a diákoknak könnyebb, jobb legyen, jobban megértsék a dolgot. Ha például matek órán egy függvényt kell ábrázolnom, és ezt felrajzolom a táblára, és rajzolgatom újra, és a krétaporban nem látszik, nem tudom pontosan, ehelyett tudok adni a diákok kezébe egy olyan digitális eszközt, amivel ők ezt látják valóban. Ki tudják próbálni, egy interaktív felületet adok, és el tudom vinni a diákokat oda, ami a matematika oktatásnak, tanulásnak az eredeti célja volt, hogy felfedezzünk, rácsodálkozzunk dolgokra, és kérdéseket tegyek föl. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy adott egy háromszög, ugye létező legegyszerűbb példa, nem szeretnék senkit bonyolult matematikával untatni, és behúzom ennek a háromszögnek az oldalfelező merőlegeseit. Ez három vonal lesz, ami egy pontban metszi egymást. És ahelyett, hogy én ezt fölírom a táblára, és azt mondom, hogy tétel, a háromszög oldalfelső merőlegesei egy pontban vetszik egymást, és aláírom, hogy bizonyítás, ebbe a pillanatban elveszítettem a fél osztályt. Ha ezt egy digitális megoldásban, egy GeoGebra segítségével azt mondom, hogy itt van gyerekek, így rajzoljuk meg, és most mozgassátok úgy a háromszöget, és érjétek el azt, hogy ez a három egyenes ne egy pontban messe egymást. Mi fog történni? A diákok rángatják, mozgatják, játszanak vele, és utána fölteszik a kérdést, hogy nem sikerült, de miért nem tudom megcsinálni? És ebbe a pillanatban a bizonyításnak az igénye a diák oldaláról jelentkezik. És én egy diák kérdést fogok megválaszolni azzal, hogy megmondom, hogy miért metszik ezek mindig egy pontban egymást, kvázi nem az van, hogy én fölírtam, hogy bizonyítást tessék megtanulni, hanem válaszolok a diák igényére azzal, hogy bebizonyítom neki, hogy ezek mindig egy pontban fogják metszeni egymást. Egy egész más közeg, egy egész más helyzet teremtődik, megint csak az okostelefon tiltás példára, ha én tudok egy alternatívát adni, ha tudok egy olyat megvillantani, ami miatt a gyereknek igénye lesz valamire, akkor sokkal könnyebben fog tudni vele dolgozni.
A digitális tudás, a pedagógusok digitális tudása vagy felkészültsége is jobb lett az elmúlt időszakban, vagy a koronavírus idején és az azóta eltelt időszakban. Ugye azért a pandémiás időszak, ez a tantermen kívüli digitális oktatás arra is rávilágított talán, hogy van, ez úgy szokták emlegetni, hogy egyfajta ilyen digitális szakadék a generációk között, mert hogy a tizenéves diák üzembiztosabban, talán jobban, gyakorlottabban használja az internetet és az okos eszközöket, mint mondjuk a nyugdíj előtt álló Marika néni az online fizika órán. Megvan még ez a digitális szakadék, vagy azért erősödött ez a digitális tudás a pedagógusok körében?
A digitális szakadék azt gondolom, hogy meg fog maradni. Amíg, hogy nem, ki nem öregedik egy olyan generáció, aki digitális bevándorlóként került bele, és ezt tanulta, ezt az egész digitáliát, ezt az egész dolgot. De itt is nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a generációk tudjanak egymástól tanulni. Tehát az, amikor van az a generáció, aki alapvetően tart attól, hogy valamit rosszul csinálok, és elrontom. És van az a generáció, aki azt mondja, húzzuk ide, húzzuk oda, aztán valami lesz. maximum újra kezdem nulláról. Ugye ez egy óriási különbség hozzáállásban, működésben. Ez a szakadék, ez nem tud így egész egyszerűen, mert hogy működésünkben másképpen vagyunk becsatornázva. Ami látszódik, hogy a pandémia időszakban ugye mindenki egy ilyen kényszertudást gyűjtött magába, majd visszamentünk a tanterembe, és mindenki igyekezett ezt a kényszert ledobni magáról, mint egy borzasztó rossz kabátot, amiben rosszul érzem magamat. És aztán utána, mostanra azt gondolom, hogy újra eljött az időszak, amikor mindenki kezd rájönni arra, hogy nem lehet a 21. században digitália nélkül az oktatásban létezni. Tehát szükség van arra, hogy a digitális eszközöket alkalmazzuk. Szükség van arra, hogy valami módon lekössem ezeknek a gyerekeknek a figyelmét, mert hogy nem fogom tudni ugyanazzal a feladatgyűjteménnyel, amivel nagyszüleim is tanultak, mert őket ez nem fogja érdekelni.
A tanárképzésben felkészítik erre most a hallgatókat? Tehát van ott szerepe, kap szerepet a digitális oktatás?
Vannak ilyen jellegű tantárgyak, vannak ilyen pontjai a képzésnek. Nem ez a központi pontja a képzésnek, mert ugye van egy olyan tudásanyag, amit át kell adni. Tehát ez sajnos egyelőre én azt mondom, hogy méltánytalanul alul reprezentált a tanárképzésben, de alapvetően az irány vagy a trend az jó, tehát egyre több digitális oktatás és digitális tudás kerül be, illetőleg az egyetemi oktatásban is maga az oktatás során alkalmazott digitális eszközök, ugyanígy a pandémiából átörökítve, illetve látva a hallgatói igényeket, látva azt, hogy mennyivel könnyebb sokszor digitális eszközöket alkalmazni, egyre inkább belekerül az oktatásba. Tehát nem mint egy olyan dolog, hogy táblával, krétával tanítunk, de közben megtanítunk digitális oktatni, hanem bekerülnek ezek a digitális megoldások az egyszerű szakmai tárgyak meg az oktatásába.
A prosuli program, amelynek ön a szakmai vezetője, hogyan és miként tud pedagógusoknak, iskoláknak segíteni ebben? Ugye azt olvastam, hogy lassan azért 10 éves múltra tekinthet vissza ez a program, és a cél azért az volt, hogy a digitális újításra nyitott pedagógusok szakmai munkáját próbálják meg segíteni.
Abszolút. Itt azt kell látni, hogy a prosuli program nem egy reprezentatív dolog, tehát ez mindig óvatosnak kell lennem, mert hogy ugye ebben a programban azok az iskolák, azok a tanárok csatlakoznak be, akik szeretnének.
Azért több mint 100 iskola
Most már több mint 150 ráadásul, de ezzel együtt is azért ugye ez egy töredéke a magyarországi iskoláknak.
Ez egy kis szelet, igen.
És ugye azt kell látni, hogy ezek tényleg azok az iskolák, akik ilyen szempontból innovatívak, akik szeretnének a digitális oktatás irányába lépni. Tehát akkor, amikor körbenézek itt a prosuli programban résztvevő tanárokon, iskolákon, akkor valóban azt látom, hogy itt akkor mindenki szeretne innovatív lenni, de ez nem a teljes magyarországi reprezentatív minta.
Digitális tartalmakról, digitális oktatásról beszélgettünk, és talán ehhez kapcsolódóan megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia. Lehet helye az oktatásban, és ha igen, mi lehet a helye és a szerepe? És azért is kérdezem ezt, mert hát rendre elkongatták a vészharangot az elmúlt időszakban, hogy hát milyen foglalkozásokat ír majd felül, és tesz feleslegessé, pótolhatóvá a mesterséges intelligencia, és hát többek közt a pedagógusokat is emlegették, meg hát a mi szakmánkat, az újságírókat is ezek sorában emlegették. De hát most ugye mi ketten itt ülünk egy stúdióban, egy tanár és egy újságíró, itt beszélgetünk, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre megúsztuk a mesterséges intelligenciát.
Még egy darabig, igen. A mesterséges intelligenciának a megjelenése mindenképpen egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Most mondhatjuk azt, hogy az okostelefonok kizárásával, akkor most a mesterséges intelligenciát is kiraktuk a teremből. Nem igaz. Egyrészt azt gondolom, hogy ahol ugye nincsen lehetőség, laptop és egyéb használatra, ott az okostelefonok ott vannak még mindig, és remélem, hogy ilyen szempontból alkalmazzák is jól ezeket a dolgokat. A mesterséges intelligenciának a megjelenése ugye ott válik nagyon érdekessé, hogy például ugye a házi feladat adásnál egy olyan helyzet alakul ki, hogy egész egyszerűen mindenkinek van egy olyan segítsége, aki akár helyette meg tudja írni a házi feladatot. Természetesen azért ezt tegyük hozzá, hogy ehhez jól kell tudni kezelni a mesterséges intelligenciát. És nagyon sok diák, aki megúszásra megy, és a munkát akarja megúszni, az azzal, hogy ott van a mesterséges intelligencia, és csak fölteszi, írd meg gyorsan a házi feladatomat, ezt kaptam, ez kevés. Meg kell tanulni jól promptolni, meg kell tanulni jól kérdezni, és ennek egyébként hosszú távon részévé kell, hogy váljon az oktatásnak, be kell vonni.
A mesterséges intelligenciával való ismerkedés már most is a tananyag része a köznevelésben, másfél éven belül azonban a tanulmányaik során is használhatják majd a technológiát a magyar diákok, így látja az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor szerint már dolgoznak olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó fejlesztéseken, amelyekkel a tanulók személyre szabott gyakorló feladatokat kaphatnak, vagy feltehetik kérdéseiket, amelyekre emberi hangon kapnak válaszokat. Varga Mónika készített interjút Brassói Sándorral, az oktatási hivatal elnökével.
Megágyazásra került egy környezet a mesterséges intelligencia alkalmazásának, hiszen maga a köznevelési tananyagok egyrészt már a harmadik évfolyamos általános iskolától kezdve a digitális kultúra nevű tantárgy és az ahhoz kapcsolódó tankönyvek mentén szisztematikusan építik fel a tanulókban azt a tudást, aminek keretében a 11. évfolyamosok már konkrétan találkoznak az információs társadalom és az elektronikus világ témakörön belül a mesterséges intelligencia kérdéskörével, annak egy kicsit a rövid múltjával, aztán a mesterséges intelligencia alkalmazásával napjainkba, illetve a különböző fejlődési irányokkal. Tehát az oktatási hivatal a Nemzeti Köznevelési Portálon dolgozik azon, hogy a tanulók számára ezek mind egyrészt úgy legyenek elérhetőek, hogy nem csak egy passzív e-könyv, tehát most értsük ezt jól, hogy egy papíralapú tankönyvnek a PDF változata érhető el, hiszen az ott levő file formátumokban, a tananyagokban beépített vizuális anyagok, tehát a képek, a beépített linkek, amelyekre rákattintva videófilmek, szemléltető anyagok érkeznek a tanulóhoz, vagy a beépített QR kódok rákattintva, vagy mobilképpel rá fotózva, kijönnek olyan okos tartalmak, amelyek a tanulást segítik. Ugye ezt sem mondanám mesterséges intelligenciának, még szerintem ez nem az. Viszont a ott levő, a tananyagokba beépített kérdések, amelyek a tananyagra kérdeznek rá, ezek kapcsán már dolgozunk azon, hogy a mesterséges intelligencia ne csak tanuljon a diák a tananyagban, hanem a közösségi portálon is, majd megjelenjen a jövőben, a közeli jövőben olyan szolgáltatás, ami adott esetben egy kicsit adaptívan a tanuló kérdés feltevéséhez ez igazodva és a kérdéskör adott válaszai mentén intelligensebben tudja terelni a tanulót a tananyagba. Ez már mondhatjuk azt, hogy mesterséges intelligencia alkalmazás. Tehát itt egyrészt mesterséges intelligencia a köznevelésben kapcsán beszélhetünk egyrészt arról, hogy mint tananyag megjelenik-e. Hát azt mondom, hogy persze, igen, megjelenik, hiszen a robotikától kezdve az MI fogalmáig és felhasználási lehetőségeig a köznevelési tananyagokban több évfolyamon is így úgy megjelenik. De ugye ez még csak egy passzív mesterséges intelligencia tudás. Az, hogy ezt majd a tanulók használják, illetve hogy a tanulók tanulását támogassa a jövőbe, ugye ez egy olyan új fejlesztési folyamat nálunk is, amivel elindultunk.
Akkor úgy képzeljük, hogy néhány éven belül, hogyha egy diák rákattint erre az okos portálra, és ott elkezdi nézegetni a tananyagot, akkor gyakorló feladatok fognak elindulni, ha ő azt szeretné az ő felkészültségi szintjének megfelelően? Így képzeljük el?
Így is, de ennél még inkább komolyabban és progresszíven, mert ugye egyrészt az, hogyha a közmesi portálon a különböző tantárgyakhoz feltöltött tananyagok, tankönyvek, hangzóanyagok, videóanyagok, szimulációkat a tanuló megnézi, és ugye ráklikkel majd egy kérdésre, és az első kérdés blokkra, mondjuk van 5 kérdés, ott nyilván lesznek különböző nehézségi fokú kérdések. A második kérdés csoportnál már, ha tovább megy, akkor a rendszer már ugye érzékelte, úgymond megjegyezte azt, hogy ez a felhasználó milyen sebessége, milyen sikeressége old meg feladatokat, tehát nyilván a következő feladatcsoportnál, ami az adott témakörhöz kapcsolódik, már az előző hibákból tanulhat, hogy úgy mondjam, a gép, és már bizonyos kérdéseket föl sem fog tenni, mert mindenki, hiszen már látjuk, hogy látta, érti, hogy tudja, hogy meg fogja válaszolni. Tehát fontos ez az adaptáció a személyhez szabás, ami nyilván bonyolult, mert rögzíteni kell az adott egyének a kérdéseire adott válaszokat, a válaszadási sebességet, mintázatot, helyes helytelen válaszokat, és ebből kell elemezni gyorsan, villámgyorsan is a következő kérdéseket adni. De ennél sokkal többre lehet már tervezni, én azt gondolom, akár arra is, hogy olyan chat robottal dolgozni, hogy a tanuló beír egy kérdést egy szövegdobozba, vagy akár fölteszi számítógép mikrofonjába, hogy miről szeretne hallani egy 10 perces összefoglalót, és akkor ezt a számítógép a tananyagból, ami fel van töltve, szövegesen visszaadja egy felületen a tanulónak, már kiszelektálva, kigyűjtve a hasznos információk, az adott esetben egy gépi hang fel is tudja mondani, tehát ez ugye már messze eltér attól, hogy utána akarok nézni valakinek, és akkor egy könyvet elkezdem olvasgatni. Tehát ez egy intenzív interakció, ami azért egy komoly munka, komoly fejlesztés, az elején vagyunk, de én azt gondolom, hogy talán sikerül ezzel az év viszonylag hamar majd jövőre jutni.
Mikorra készülhet el ez a fejlesztés?
Nem azt gondolom, ez egy másfél éves intervallumban szerintem már ez elképzelhető. Egyébként tovább menve ezen a közlemesi portálon, ami a www.nkp.hu oldalon érhető el. Ugye itt azon is vagyunk, hogy további olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek például multimédiás elemek készítését támogatják majd mesterséges intelligenciával a tanulón. Ugye ebben például a gimnáziumok 9. évfolyamára tervezünk beépíteni plusz leckét jövő tanévkezdésre, vagy például szövegszerkesztést, számítógépes grafikát, multimédiás dokumentumok készítését, mesterséges intelligencia használattal, a 9. évfolyamon, ugye a gimnáziumi körbe, vagy akár a 7. digitális kultúrába, például az elektronikus világ és az online kommunikáció kapcsán beépítjük a felhőalapú technológiák fejlődése témakörét egy kicsit alaposabban. Tehát van itt nagyon sok olyan fejlesztés az informatika, a tudomány világába, amelyeket be akarunk építeni a magába a közlemesi tananyagokba. Nem csak úgy, hogy leírjuk, hanem ehhez kapcsolódó a neten elérhető hiteles videó filmeket építünk be a tananyagba, hogy a tanuló ne csak elolvasva és a képet nézve, hanem egy adott esetben egy például a mesterséges intelligencia nagyköveteivel készült beszélgetés meg tudjon nézni a tananyagba, ami számára sokkal inkább talán inspiráló, mint hogyha csak egy hivatalos tankönyvben szörfözget az oldalak során is nézegeti azokat. Tehát itt ezek már, hogy mondjam, intenzíven folynak. Most is lehet látni több ilyet az elektronikus tankönyvekbe beépítve, de hát itt ezt folyamatosan bővítjük, erősítjük. Elég például megnézni a oktatási portálunkon, a közlemesi portálon a közlekedés biztonsághoz készített mostani új tananyagot, vagy akár az egészségneveléshez készített új tananyagot, ahol már olyan kis filmek, szimulációk vannak betéve, amelyek hát vezetik a tanulót vizuálisan, hihetetlen sebességgel. Én azt gondolom, hogy magas eredményességgel is, hiszen nem csak egy szöveget olvas, hanem az ahhoz kapcsolódó kis filmet nézi. Ez önmagában, nyilván ez még önmagában nem mesterséges intelligencia, de azért ez már olyan komplex tananyagtartalom, ami afele vezet, és azon vagyunk, hogy a következő már tényleg egy ilyen digitális asszisztensként megjelenő szolgáltatás legyen, amikor a tanuló kérdezés, úgymond a gép vagy a mesterséges intelligencia vezette portál válaszol számára, akár emberi hangon.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!